den fasiven Orten tu istan, noi dicire dicen di minder mi eo. Ne longot ve hongum sas land huja jongjung, meg me hujul hüsége, üt napja kél. Ő húrő az élet, ő nyúj segítséget, ha ellenség támadna, ő siklavár. Mint ölben a gyermek, úgy bízom, nem félek, hisz van annyi ígéret, és mind megáll. Nézz Izrael vissza az eddig tett útra, és mondd el, hogy jó az Úr, és bízva bíz. A nagy sereg élén, a gyöngéket védvén, ő járt meg volt mindig a kenyér és víz. Ő úr, ő az élet, ő nyújt segítséget, ha ellenség támadna, ő sziklavár. Mint ölben a gyermek, úgy bízom, nem félek, hisz van annyi ígéret, és mind megáll. Lásd, ő járt az élen, ő táplált szükségben, csak arra kér híven, lett törvényében. Az ő útját szerest, a gondoltól rávest, és éneket hűségét, mert végtelen. Ő úr, ő az élet, ő nyújt segítséget, ha ellenség támadna, ő sziklavár. Mint ölben a gyermek, úgy bízom, nem félek, hisz van annyi ígéret, és mind megáll.
Tudom, gyerekek, hogy mikor imádkoztok, szoktatok otthon imádkozni, magatok egyénileg is lefekvés előtt, szoktatok? Akkor milyen hosszú imát szoktatok mondani? Rövidet, hosszút? Ki az, aki hosszabban szokott? No? Hosszabban? Mi mindent mondunk el egy imában, gyerekek? Mi mindent mondunk el? Egy esti imában mit szoktatok elmondani?
Én nem szoktam mondani, hogy milyen jó volt, és iskolába menni.
Igen. A fiúk mit szoktak elmondani esti imában? No? Sokszor, akár gyerekkorunkban, akár felnőtt korunkban, azt gondoljuk esetleg, hogy én nem is tudok igazán imádkozni. Emlékszem, mikor kisfiú voltam, és ima órákra mentem az anyukámmal. Szerettem is, meg nem is az ima órákat, mert nem mindig értettem, hogy mi volt ott. Azon kívül voltak nagyon aranyos idős testvérnők, akik ilyen hosszú imákat mondtak. És akkor én térdeltem a széken, és néha felébredtem, néha tovább aludtam, és nem sokat tudtam abból megérteni. De leginkább azon gondolkodtam, hogy vajon mikor fogok tudni én így imádkozni. És amikor ezen gondolkodtam, akkor mindig arra jutottam, hogy lehet, hogy én nem is tudok imádkozni. Lehet, hogy engem megkérdeznének a prédikátor, a gyerek orrán, hogy mit szoktál imádkozni, akkor inkább gyorsan jó összeszorítanám a számot, hogy nehogy el kelljen mondani, hogy hát én inkább jobban szeretem, ha anya imádkozik, én inkább jobban szeretem, ha tesó imádkozik, én igazából nem is tudok igazán olyan szépen imádkozni. De gyerekek, én szeretnék nektek ma valami nagyon-nagyon jó hírt és bátorítót mondani ezzel kapcsolatban. Te is tudsz imádkozni. Te is tudsz nagyon szépen imádkozni. Mert a szép imának a legfontosabb titka, a szép imának a legfontosabb jellemzője, az olyas valami, mindjárt elárulom nektek, amire minden kisfiú, nagyfiú, kislány, nagylány képes, és még a felnőttek is képesek tudnak rá lenni. Ha olyanok, mint a kisgyermekek. Tudjátok, mi a legfontosabb az imádságban? Egyszer hallottam egy történetet egy nagyon rövid imáról. Ilyen rövid ima. Ehhez képest ilyen rövid. És ez az ima megtanította nekem, hogy milyen az igazán szép ima. Egy idős bácsinak az imája volt. Egy idős földműves bácsinak az imája volt, aki nem tudott olvasni, nem tudott írni, nem ismerte a Bibliát részletesen, ő csak dolgozott. De volt neki egy nagyon kedves gondolata, egy nagyon kedves mondata, és ez az ő imája volt, amit feljegyeztek. És figyeljétek meg ezt az imát. Megállt sokszor a szántóföld közepén, a kérges tenyerével, a saras ruhájában, és ahogy ő felajánlotta magát, az életét az Istennek, egyetlen egy mondatban ez az ima így hangzott. Kavics vagyok, kalács legyek, add meg, Uram, amen. Rövid ima, gyerekek? Ugye milyen rövid?
Nagyon.
Ugye milyen szép ez az imának a legfontosabb jellemzője van ebben a rövid imádságban benne. Ugyanis az igazi imádság őszinte. Nem ilyen hosszú, nem ilyen díszes, nem ilyen cirkalmas, nem betanult, hanem őszinte, amikor a szívedben lévő gondolatot, érzést, szomorúságot, örömöt, amikor ezt elmondod, az az ima gyönyörű. A Jóisten az ilyen imákat várja. És ne foglalkozz azzal, hogy mások milyen hosszú, milyen nagy, milyen díszes, milyen imákat mondanak, hanem a szívedet oszd meg a Jóistennel. Azt a gondolatot, azt az érzést, azt a ragyogást, azt az örömöt, vagy azt a fájdalmat, azt a bántást, ami benned van, mondd el a Jóistennek. Hogy mondta ez a paraszt bácsi, emlékeztek? Mit mondott? Kavics vagyok. Istenem, nem akarok ilyen maradni. Olyan kemény vagyok, olyan szeretetlen, olyan durva, olyan önző sokszor. Kavics vagyok. Tányéron hoznék nektek. Tessék, lakjál jól, itt van egy szép kis kavics, ugye? Kinek lenne ez jó? Senkinek. Azt mondja a bácsi, én sokszor ilyen vagyok az emberek között, mint egy kavics. Kavics vagyok, kalács legyek. Mondjuk el együtt ezt a gyönyörű imát. Kavics vagyok, kalács legyek, add meg, Uram, ámen. De milyen gyönyörű. Hogy az ember a szívében, ez az ember megértette a legfontosabbat. Azt, hogy én a Jóistennek önmagamat adom. Azt mondom el, ami vagyok és amire vágyom. Ez az őszinte imádság. Gyerekek, mindenki tud imádkozni? Bátran tegyétek fel a kezeteket. Megerősödtünk abban, hogy mindenki tud imádkozni. Őszinte, szívből. Minden őszinte imádság, valódi imádság. Úgy legyen, gyakoroljátok ezt bárhol vagytok, úton, iskolában, csak magatokban, úgyhogy senki nem hallja, úgyhogy az ágyad mellett térdelsz és elmondod, mindig beszélgess a jó atyával, aki várja a te kéréseidet, várja a te problémáidat, várja a te imáidat. Úgy legyen, amen.
Nem soká, nem soká eljön.
Kedves gyülekezet, lapozzunk a Bibliánkban János evangéliuma 3. fejezetéhez, és a 3. fejezet 3. versétől olvassuk az alapigénket, amiről gondolkodunk a mai napon. János evangéliuma 3. fejezetéből, a 3. verstől olvasom Isten igéjét. Egy nevezetes beszélgetés Jézus és a zsidó főtanács tagja Nikodémus között. Így szól a 3. verstől. Jézus így válaszolt neki. Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. De hogyan születhetik az ember, ha vén? Kérdezte Nikodémus. Bemehet-e anyja méhébe még egyszer, hogy megszülessen? Jézus azt felelte. Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, szükség nektek újonnan születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, és hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Nikodémus megkérdezte, hogyan lehetséges ez? Jézus így felelt, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket a dolgokat. Kedves gyülekezet, kedves testvérem, egy nagy titok a születés. Már az a bizonyos testtől születés is egy nagy titok. Ha minden igaz, néhányan részesei lesztek majd nagy titoknak, amikor elmentek egy kedves testvéretek szülésért együtt imádkozni és együtt örülni a megszületendő kisgyermeknek. De szeretném, hogyha ez az esemény, vagy az ezzel kapcsolatos emlékek bármelyikünk életében eszünkbe juttatnák azt a gyönyörű jelentést, amit ez jelent számunkra lelki értelemben. Hiszen a hívő közösség újra és újra, a hívő gyülekezet, Krisztusnak a teste ebben a formában, ahogyan itt vagyunk, újra és újra tanúja és részese annak a születésnek, ami emberek életében megtörténik. Sőt, annak a munkának, ami az első egyszerű újjászületés nyomán újra és újra ismétlődik egymás életében, mindannyiunk életében. Ugyanazok szerint, a törvényszerűségek szerint dolgozik és hoz elő bennünk újabb győzelmeket, és vezet előre Isten, ahogy megértettük akkor, amikor ezt először megértettük, mikor találkoztunk vele, és az ő szent lelkének a munkáját megtapasztaltunk a magunk életében. Az elmúlt hetekben leült egy fiatal személy egy beszélgetésre velem, és azt kérte, hogy Biblia tanulmányozó beszélgetésbe kezdjünk, és rögtön az elején felvetett egy kérdést. Amin elkezdtem gondolkodni, és amin azóta is gondolkodok, és szeretném, hogyha ennek kapcsán, ahogyan itt látunk egy idős törvénytudót, egy Bibliát nagyon jól ismerő embert, Nikodémust ülni Krisztussal szemben, és Krisztus egy ponton visszakérdez, szerintetek melyik volt a legérzékenyebb visszakérdezése Jézusnak? Ahol Nikodémus felpattanhatott volna, és elszaladhatott volna, és azt mondta, hogy ez felháborító. Én a magas tanács tagja vagyok. Én egy idős, tiszteletre méltó, Isten szolgálatába életemet leélő ember vagyok itt a jeruzsálemi tanítók között. Te jöttél, onnan jöttél, szépeket mondasz, elismerem a szolgálatodat, sok embernek szerzel örömet, de nincs jogod ezt a kérdést feltenni. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Nikodémus, még a lényeget, pont a lényeget nem értetted meg az ige üzenetéből, a jó hírből. Hála legyen a Szentlélek munkájának és Nikodémus őszintességének, Nikodémus a helyén maradt. De elgondolkodtam, amikor ezzel a fiatallal beszélgetésbe kezdtem, nagyon elgondolkodtam azon a kérdésen, amit ő feltett. Elmondta, ismerem a Bibliát nagyon régóta, olvasom a Bibliát. Igaznak tartom a Biblia összefüggéseit, sőt, ahogyan a világot látom, ahogyan az embert, a megmagyarázhatatlan dolgokat, a történelem eseményeit, mindez a Biblián alapszik. Értem, mit mond Isten, Isten és ember kapcsolatáról. Azért vagyok itt, hogy közösen is tanulmányozzuk a Bibliát. A Biblia értékeit, a hegyi beszéd, a boldog mondások, a szeretet himnusza, mióta az értelmemet tudom egész kora ifjúságomtól kezdve, értéknek tartom. Mégis van bennem egy vágy, ami több ennél. És a érdeklődéssel hallgattam ezen a ponton, hogy mire vágyik. Hogy az én szövetségkötésem Istennel, amire most szeretném, ha elkezdenénk készülni, ne emberi legyen. Ne csak ennyi legyen, mint amennyit eddig felsoroltam. Nem arra vágyok, hogy valami történjen, hogy mennyei harsonák szólaljanak meg. Azt mondja, nem valami természetfeletti, nem egy érzelmi inekcióra, egy nagy lökésre vágyok, nem. Csak azt szeretném, hogy ha az én megtérésem is olyan lenne, mint amilyen megtéréseket a Bibliában olvashatunk. Ha ez egy valódi alap lenne, hanem nem egy szép ünnep lenne, eljött a családom, a barátaim, sokan örülnek, kedves könyveket, képeslapokat kapok, az énekkar plusz új énekkel felkészül. Én azt szeretném, hogy inkább ez minne legyen, de az én megtérésem olyan legyen, mint amilyen megtéréseket az igében, az Isten az ő pecsétjével jóvá hagyott. És rám nézett, és azt mondta, arra válaszolj kérlek, min múlik ez? Ez egy jó kérdés, nem? Ez egy komoly kérdés. És elkezdtünk beszélgetni arról, hogy ha szövetséget kötünk az Istennel, akkor nem valamivel kötünk szövetséget. Amikor valaki újjászületik, akkor elsősorban nem egy egyház tagja lesz, elsősorban nem egy gyülekezet tagja lesz, elsősorban nem egy hitvallást tesz a magáévá. Mindez nélkülözhetetlen következmény, de nem ez az elsődleges. Amikor az ember az Istennel szövetséget köt, és azt olvassuk, mert azt mondta, hogy arra vágyik, hogy öröm legyen a mennyben akkor ott. Öröm legyen a megtérő bűnös felett akkor, amikor ő akarja az Isten jelenlétét kérni, sőt szeretné, ha barátai is eljönnének és látnák, mert ő fel akarja vállalni az Istennel való szövetségét. Mert olyan csodálatos, hogy őt az Isten felvállalja. Beszélgettünk erről, hogy ez a szövetség, ez nem valamivel köttetik, nem valamire köttetik, hanem olyan csodálatos, ahogy Jézus is a Szentlélek munkáját mondja el, olyan szép, ahogyan az Isten az evangéliumban mindig. A mindenható teremtő Isten és a kavics teremtmény közötti szövetségről beszél. Valaki valakivel szövetséget köt. Egyébként minden későbbi emberi társulásnak, nemes társulásnak ez az alapja, hogy azért tudok valakivel jóba lenni, azért tudok barátokat szerezni, azért van házastársam, azért tudok kijönni emberekkel, mert én a valakivel szövetséget kötöttem. A szeretet forrásával. És akkor így tudok szeretni olyankor is, amikor emberileg már nem tudnék szeretni. Tudok szeretni. És persze, amikor nem a valakit szemlélem, akkor maradok én, és szeretek úgy, ahogy a Cserbik Jancsi tud szeretni, a Jóisten kíméljen meg ettől mindenkit. És marad az, ami én vagyok, az összes hitvallás ismeretemmel, az összes egyházhoz tartozásommal, és ez mind szükséges, és ez jó esetben mind visszasegít a valakivel való szövetségembe. De beszéltünk erről, igen, valakivel kötünk szövetséget. De aztán még mélyebbre mentünk, és elkezdtünk arról beszélni, de mikor kötök én az Istennel ezzel a valakivel szövetséget, és miért kötök? És ha emlékeztek a történetre, Nikodémus meghallgatta a beszélgetésben Jézust, és megköszönte, elbúcsúzott, és elment. És egy ideig nem volt egymással dolguk tovább, úgy láthatóan. és Nikodémus még nem kötött szövetséget. Testvéreim, mi az Istennel való szövetségkötésnek az alapja? Mi kell ahhoz, hogy én az Istennel szövetségben legyek? Ültött ez a fiatal személy velem szemben, és nézett rám, és olyan kérdést feszegetett, amivel úgy voltam, hogy hát éppen ideje, hogy én is újra végig gondoljam ezt, hogy mi is ez. Éppen itt az ideje, hogy ne ijedjek meg attól a választól, amit a Biblia ad nekünk erre a kérdésre. És elkezdtünk gondolkodni és beszélgetni arról, amit a Biblia mond az igazi Istennel való szövetségről. Ádám és Éva ott áll az Éden kertjében, jön a mester, és Ádám és Éva beszélnek össze-vissza a mesternek, az Istennek, az atyának. Beszélnek arról, hogy te voltál, nem te voltál, nem miért teremtetted őt, meg a kígyó, meg Ádám és Éva ott állnak egy megtérés küszöbén, és az Isten csak jön, és pontosan érti, hogy mi van a lelkükben, mi ez a káosz, ők még azt sem tudják, hogy mik ezek az össze-vissza érzelmek, amiket ők nem ismertek addig, amíg meg nem kóstolták azt, hogy mit jelent a gonosz tudása, és ott állnak. És az Isten szövetséget akar kötni két összezavarodott emberrel. Ábrahám viszi a fiát a Mória hegyére, és azt mondja, hogy régóta ismerem ezt az Istent, régóta követem őt, elhiszem, hogy egyszer lesz gyerekem, elhittem, itt van ez az egy gyermek, és most olyat kér, amit ha ő az igaz Isten nem kérhet. És Ábrahám ott van egy kapaszkodó, de összezavart, ellentmondásos gondolattal. Ott van, és tulajdonképpen ennek a történetnek az a vége, hogy úgy erősödik meg az Istennel való szövetsége, mint addig még soha. És nézzétek meg, testvéreim, tovább. Jákob mikor kötött szövetséget az Istennel? Mikor kötött? Ott van lesántulva a csípőcsontjára. Ott van, hogy jön a bátyja, hogy őt megbüntesse. Ott van a legnagyobb baj van, és Jákob azt mondja, most már tudom ki az Isten, láttam őt. És ha megyünk tovább, nézzétek, ez egy nagyon érdekes sor. Talán ilyen szempontból még sosem olvastuk végig a Bibliát, hogy kivel tudja az Isten megkötni azt az elszakíthatatlan, azt az új életet termő szövetséget, újjászületés. Egy nagyot ugorjunk Dániel könyve, Nabukodonozor, nem a mi gyülekezetünkből való, ugye? Egy más világvallás tagja. És az Isten szövetséget akar vele kötni, és Nabukodonozor kivettetik az emberek közül, mert elbízza magát, mert sokra tartja magát, mert emberileg tartja magát valaminek, és az Isten azt mondja, hogy Nabukodonozor, ez a balga teremtmények szokása. És mit olvasunk a negyedik fejezetben? Gyönyörű egyébként ez a fejezet azon a ponton, hogy azt olvassuk, hogy én Nabukodonozor elbíztam magam is, de van ebben a fejezetben egy másik ugyanilyen mondat. Én Nabukodonozor az égre emeltem az én szemeimet. Ott, amikor karmaim, körmeim voltak, fogaim, amikor szőrös voltam, amikor, és az Isten mégis kommunikált velem az én legtorzabb állapotomban. És ez nekünk titok, hogy az Isten minden emberrel kommunikál. Ez nekünk titok. Mi értelmes és értelmetlen emberekre osztjuk a világot, azt szerint, hogy tudok vele kommunikálni, vagy nem. Lehet, hogy adott esetben én vagyok értelmetlen, és azért nem tudok kommunikálni egyébként. De mindegy. Az Isten a legtorzabb állapotában megszólítja, és itt van a fordulat, hogy én Nabukodonozor az égre emeltem a szememet, végre pontosan pozícionáltam magamat az Istenhez képest. És ha megyünk tovább, akkor miket olvashatunk? 130. Zsoltár, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. A mélységből. Kivel akar az Isten szövetséget kötni? Kivel tudja azt a legerősebb szövetséget megkötni? Azt mondja a tékozló fiú, hogy mindent elveszítettem, vágyakozom a moslék után, nincs ennél lejjebb, és hazaindul. Az egész Bibliának végig-végig egyetlen egy üzenete van az elbukástól a helyreállításig, az Isten vágyik a szövetségre. Az Isten a te nevedre kiállította a papírt, Jézus Krisztus szövetség, ez van rajta, a szövetség, írd be a neved és a mindenható teremtő Isten között, és a maga részéről aláírta Jézus Krisztus képviseletével. És ez a papír ott van, és azt mondja, hogy vágyom arra, hogy minél többen eljussanak addig a pontig, de mi az a pont? Eljussanak addig a pontig, hogy szövetséget kötnek velem, és vágynak arra, és azt mondják, hogy na most már kérem azt a papírt, az egész életemet a kezedbe teszem. És mi ez a pont? Itt kérdezett ez a fiatal személy is tőlem, hogy ő így szeretne. Igen, beleszületett, igen, itt nőtt fel, igen, mondják, hogy hát már nyolcadikos vagy, már illene azért bemerítkezni, mert azért nálunk nincs gyerekkeresség, illetve máshogyan van. Illene már valahogyan elkezdened, mert evangelizáció után, hát legyen már meg, hogy akkor pont hetemben milyen szép bibliai szám, valaki nem akar még esetleg, és mondják emberek később, és nem azokról beszélek, akik éppen az életükben is éppen ott tartottak, és azért jutottak döntésre, mert valóban ott tartottak, amiről az ige szól. Emlékszem, beszéltem nem olyan régen valakivel, hogy jött a lelkész, és mondta, hogy ne legyen már olyan kevés keresztelendő. Hát a statisztika meg a satöbbi, tehát azért legyünk már meg, hát azért a gyülekezetünk mit tud felmutatni, hogyha. És azt mondja idős korában, 70 évesen nekem egy hölgy, tudod, eszem ágában sem volt, de hirtelen úgy megragadott, és úgy voltam, hogy milyen szép és milyen jó. Aztán évekkel később megtértem. Ez egy nagyon személyes ügy. Ha jelenségekről beszélek, nem arról beszélek, hogy én látom a szíveket. Az Isten óvjon attól, hogy én megítéljek megtéréseket. De mit mond az Isten igéje, amikor az Isten valódi szövetségre tud lépni egy emberrel? A boldog mondásokban például azt mondja, hogy lelki szegények, boldogok a lelki szegények, akik sírnak. És amikor megyünk tovább, akkor látjuk a vámszedő az imáját mondja a templomban, mit mond el? Légy irgalmas nekem bűnösnek. És haladunk előre az igében, az apostoli igehirdetésben, Péter nyomán rádöbben a hallgatóság, aki ott volt, és esetleg támogatta Krisztus kereszthalálát, feszíts meget kiáltva, hogy mi bizony mind gyilkosok voltunk. És hogyan bocsáthat meg nekünk az Isten? Testvérem, lehet, hogy az életedben az első alapvető újjászületés után újabb és újabb újjászületések következnek. Ettől ne ijedj meg! Ettől ne ijedj meg. Ez szükségszerű. Lehet, hogy olyan életeseményeken mész keresztül, hogy előbb vagy utóbb el kell gondolkodnod az első igazi, most már az Istennel szövetséget kötött gondolaton. Ne ijedjünk meg attól, hogy az Istennel való szövetség alapja egy belül mélyen átélt krízis. Ez az alap. Ez az alap. Egy mély belső krízis. Mert csak a betegeknek van szükségük orvosra. És amikor ezt megéled az életedben, akkor rádöbbensz arra, lehet ez egy testi, az egészségeddel kapcsolatban, lehet, hogy egy betegség nyomán jutsz el odáig, hogy megtanultad azt az emberi énképet végre lebontani, mert az élet lebontja, hogy nekem az önértékelésemhez az erőm, vagy a szépségem, vagy a valami hozzátartozik, és amikor ott vagy romokban, akkor rádöbbensz arra, hogy a krízis bár nem az Istentől van, de az Isten legnagyobb ajándékává válhat. Lehet, hogy az elrontott kapcsolataidon keresztül, vagy a kötődésre való alkalmatlanságodon keresztül döbbensz rá arra, hogy tulajdonképpen én sosem leszek magamtól más. És a krízis elgondolkodtat, ahogy elgondolkodtatta Jákobot, ahogy elgondolkodtatta a tékozló fiút, ahogy elgondolkodtat mindannyiunkat, hogy most már végre az Istenre úgy van szükségem, ahogy talán eddig még sosem gondoltam még. Lehet, hogy mélyebb lesz a lelki életed. Lehet, hogy eddig is értetted az ige logikai összefüggései, tanbeli szépségét, csak nem volt krízised. Félünk a krízistől? Szeretjük a krízist. Ne kérdezzem butaságot erről a helyről egy prédikátor, igaz? Nem a krízis az Isten ajándéka, de a krízisben nálad kopogtató Isten a legnagyobb lehetőség a számodra. Lehet, hogy egzisztenciális okokból kerülsz krízisbe. Lehet, hogy nagy robajjal összedől az addigi hitéleted, és rájössz arra, hogy mennyi képmutatás volt benne, mennyi felszínesség. Hogy kettős vagy hármas életet éltél. Hála legyen az Istennek az ő evangéliumáért. Aki arról beszél nekünk Ádám és Évától kezdve, Saulusig, Pál apostolig bezárólag. Volt neki krízise? Elég komoly volt ez, nem? Mikor öldökléstől lihegve óvta a tiszta ortodox tant, a maga konzervatív módján, hogy azután találkozzon a hitből való megigazulás tanító Jézus Krisztussal. És megírja azokat a gyönyörű mondatait, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testétől. Minden megtérés alapja egy valódi krízis. Egy mély őszinte krízis. Amikor mész Istenhez. Amikor már szívből elmondod azokat a mondatokat, hogy mélységből kiálltok hozzád, Úram. Nem rossz ez a mélység, bár fáj, bár szégyellem, bár tudják mások is, de nem az érdekel, hogy tudják. Kérem azt a papírt, azt a szövetségi szerződést, amit nekem készítettél. Vegyük elő. Nagyon gyönyörű ez a tanítás az igében, nem? Nem úgy kell csinálnod, mintha nem egy népegyház örökletes tagja leszel, aki itt volt már az ideje. Gyakran felteszik az emberek, hogy na de hát, ha nálam ez mégis így történt. Akár még felnőtt keresztségről is legyen szó. Én azt szeretném mondani bátorításul, ne bánkódj azon, hogyha a bemerítkezésednél ez a mélység még nem volt meg. Ne bánkódj azon, ne vont kétségbe soha. Az Isten akkor elindított egy úton, és ezen az úton akar téged tovább vezetni. És azt mondja, hogy az ugyanolyan fontos és értékes, mert ott megfogtad a kezem, és most nem lennénk itt, hogyha akkor nem indultál volna el. De nyilván ami akkor még kevés volt, ami most az idő megmutat, hogy most már kevés. A krízis által közelebb vontalak téged magamhoz. És lehet, hogy Nabukodonozori szörnyűségnek nézel ki. Lehet, hogy egyszerűen csak egy tékozló fiú vagy. Lehet, hogy most sírsz először életedben bűn miatt. Évtizedek után akár. De rájöttél arra, hogy mit jelent az az igazi együttjárás. És amikor Jézus visszakérdez Nikodémusra, ki egész életét a szent és tiszta vallásnak szentelte, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket, hogy mi az alapja az újjászületésnek. Akkor Nikodémus ezt a kérdést elviszi magával, és azt mondja, én Izrael tanítója vagyok, és nem tudom ezeket. Én Krisztus váró hetednapot ünneplő adventista vagyok, és most kell elmélyítenem a megtérés értésemet. Nem baj, testvérem. Ne ijedj meg ettől. Az Isten csodálatos munkája ez, hogy magához von, és meg akarja értetni azt, hogy a legmélyebb, legőszintébb szembesülésekből fakadnak a legtisztább újjászületések az életedben, az életünkben. A krízis mélységet ad a gondolkodásodnak Krisztusban. A krízis olyan dolgokat hoz elő az életedben és a személyiségedben, amiket legszívesebben sose ismertél volna, de amiért, mikor megismered, és Krisztus melléd áll, és azt mondja, nem félek tőled, nem ijedtem meg tőled, a szövetségesed vagyok. Akkor azt érzed majd, ahogy visszatekintesz később a krízisre, hogy szívesen kihagytam volna az életembe, de ha kihagytam volna, nem üdvözülnék. Olyan jó megismerni egyre mélyebben az Isten kegyelmi ajándékát. Olyan jó tükörben nézni, és egy rém, rettenetes szörnyűség tekint vissza rám, akinek mégis azt mondja Krisztus, hogy újjá fogsz születni, és én meggyógyítalak téged. Az Isten adja meg mindannyiunk életében, hogy így dolgozzuk fel vereségeinket, veszteségeinket, elutasítottságunkat, hogy így gyógyuljunk, így szülessünk újjá folyamatosan, újra és újra, e szerint a törvényszerűség szerint. Mert ahol a legnagyobb a baj, ott a legnagyobb az Isten segítsége. Így legyen. Amen. A gyermeketnek lenni, és jó tanulni tőled ezt, a reménységet, hogy velünk vagy, és mindannyiunkat szeretsz. Adjál nekünk ebben összetartást, és taníts, hogy értsük egyre jobban a te evangéliumodat. És hogy a te erődet olyan nagynak és tökéletesnek lássuk, amilyen ez valójában. Köszönjük, hogy osztozhatunk egymás küzdelmében. Köszönjük, hogy tanítasz, hogy ne ijedjünk meg egymástól, hanem kapaszkodjunk össze, és legyünk erősek gyülekezetben, családban, minden területen. Hálásak vagyunk neked ezért, jó atyánk, és így áld meg a szombatnapunkat továbbra is, a te kegyelmedből. Amen. Az ő szeretetével adjon mindannyiunknak erőt. Amen.